Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk Szót adásában folytatjuk a tegnap megkezdett sorozatunkat a székelyföldi roma-magyar konfliktusok hátteréről, lehetséges kezelési módjáról. A tegnap Fosztó László volt a vendégünk, aki a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa, és akivel a helyi hatóságok, a megyei, illetve helyi önkormányzat felelősségéről, eszközeiről is beszélgettünk. Mai vendégünk Tomas Stefánia, aki szintén a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa, és aki a roma-magyar gazdasági kapcsolatok hátterét kutatta. A következő fél órában esettanulmányairól, illetve a tapasztalatairól, és arról beszélgetünk, mi köti össze és mi választja el a roma, illetve magyar közösségeket Székelyföldön. Tomas Stefániát hallják.
Konfliktus kutatással is foglalkoztam, a gazdasági kapcsolatok, a többségi lakosok és a romák között az volt a kiinduló pont, a konfliktus kutatás az sajnos közbe jött, mivel hogy történtek ilyen esetek azokon a terepeken is, ahol kutatásokat végeztem.
Mondjuk el, melyek ezek?
Brassó megye, Kovászna megye, Hargita megye, Szilágy megye, amiben a négy megyében végeztem hosszabb terepmunkát, és az interetnikus viszonyokkal tulajdonképpen ez volt az én érdeklődési területem már a legelejétől fogva, és lassan-lassan több ilyen témát megvizsgáltam, mivel hogy minden terep szolgált valamilyen újdonsággal, vagy érdekességgel, vagy akár ilyen konfliktusos helyzettel.
Próbáljuk meg egy kicsit összevetni ezeket a terepeket. Egyáltalán mit jelent az, hogy gazdasági szempontból vizsgálni egy ilyen együttélést? A köznyelv szempontjából úgy fogalmazódik meg, hogy van-e a romáknak legelője, vagy nincs. Van-e lova, vagy nincs. Ki szedi, ki ülteti el a pityókát. Tanulnak-e, nem tanulnak-e? Tehát ezek az alapfogalmak és alapkérdések, amelyeket mindenki feltesz, de lehet-e valóban így általánosságban vizsgálni azt, hogy egy etnikai közösségnek mi a gazdasági hálózata, háttere?
A témák ezek inkább nyilvános diskurzusokban jelennek meg hangsúlyosabban, vagy akár a politikai diskurzusokban is, az intézményeknek a nyelvezetében, de hogyha terepre kimegyünk, és az emberekkel szóba állunk, ennél sokkal árnyaltabb képet kapunk a helyi viszonyokról, mivel hogy sokszor nem tevődik fel ez a kérdés ilyen megvilágításban, hogy van-e legelőjük. Persze, hogy megjelenik, csak nem ez a legfontosabb téma, amivel az emberek viszonyulnak a helyi dolgokhoz. A különböző falvak, ahol a terep munkáimat végeztem, abban különböznek egymástól, hogy nagy részt, hogy egy kicsit most általánosítok, szeres átjárás a különböző csoportok között, kapcsolattartás köztük, találkoznak egymással, járnak-e napszámba a magyarokhoz, vagy a többségi lakossághoz, ezt hogyan alakítják, milyen irányba, és ehhez még hozzátevődik az is, hogy a helyi intézmények, elsősorban a formális intézmények, hogyan viszonyulnak a helyi közösségekhez. És a helyi romákhoz. Értve ez alatt a polgármesteri hivatalt, az egyházakat, az iskolát, a rendőrséget, stb.
Mondhatjuk azt, hogyha ránézünk egy település szerkezetre, azt, ahogyan egy falu, egy város működik, létrejönnek a negyedei, vagy a település szeletei, alszeg, felszeg, kültelek, beltelek, azt, ahogyan működik mondjuk egy településnek az önkormányzata, vagy a civil szerveződései, hogy kódolva van a konfliktus, hogy vannak bizonyos strukturális hibák, vagy hiányosságok, amelyek kitermelik a konfliktusokat, vagy amelyeknek a kezelésével meg lehet előzni például.
Nem mondanám azt, hogy kódolva van, tehát van, ismerek olyan falut, községet, ahol a település szerkezete hasonlít olyan falvakhoz, ahol volt a konfliktus. Tehát szegregált roma közösség, nagy távolság, nehéz átjárás, és ennek ellenére már hosszú idők óta nincs konfliktus, és ez mert elég sok tényezőnek a számlájára írható, de nagyon nagy szerepe volt benne annak, hogy így az idők folyamán megváltozott a településnek a vezetése, vezetősége, az intézményeknek a hozzáállása a helyi viszonyokhoz, és továbbra is, bár a roma közösség nagyon szegény, de nem olyan szegény, mint amilyen volt 10 évvel ezelőtt, tehát a javulások láthatóak most már. Nem történt konfliktus, pedig hogyha összehasonlítjuk strukturálisan a településeket, akkor akár lehetett volna ott is.
Tehát az emberi tényezőn múlik az,
Igen, az emberi tényező és az intézmények hozzáállása nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy milyen irányba fejlődik egy közösségnek az együttélése. Mármint egy olyan közösségnek az együttélése, ahol több közösséget lehetne találni, azonosítani, akik különböznek egymástól bármilyen a kritérium szerint, etnikailag, vagy vallásilag, vagy akármi.
Tudunk-e sikertörténetet mondani, mert konfliktus történetünk van Alcsikon, Székelyföldszerde, ne is emeljünk ki. Tudunk-e egy olyan települést mondani, ahol sikerült végig kísérni a folyamatot, és egy súlyos konfliktusos helyzetből végül is felállt a közösség, és konfliktusmentes, vagy éppen gyümölcsöző az etnikum közi együttélés?
Én olyat tudnék mondani, ahol voltak feszültségek, de nem alakult át nyílt konfliktusra, tehát nem történtek megtorlások, nem alakult ki egy ilyen csoportos mobilizáció a helyi romák ellen. Ilyen van Kovászna megyében is, és Szilágy megyében is. Mind a két esetben két faktort emelni ki, hogy mi az, ami esetleg megakadályozta azt, hogy a feszültségek átalakuljanak a konfliktus. Az egyik helyi együttélési hagyomány, nem tudom, hogy lehet-e így nevezni, de szinte kézzelfogható egy ilyen jelenség, illetve jobban mondva egy folyamat.
Ez mit jelent konkrétan? Hát, gyakorlatban?
A hétköznapi életben, a mindennapokban létezett egy átjárás a két vagy három közösség között, tehát nem biztos, hogy ez egy mindenhol egy feltétlenül pozitív dolog, hogy a romák napszámba járnak, mert ez nem egy kedvező helyzet, elég marginális pozíciót kínál nekik ez a dolog, de hogy létezett kapcsolat köztük, amit tovább tudtak fejleszteni, tovább tudtak javítani, beszélgettek egymással, létezett ugye egy emberséges kapcsolat köztük. És a második faktor pedig az intézményeknek a hozzáállása, amelyek próbálták az intézményeknek és a véleményvezéreknek a hozzáállása, kiegészíteném, akik próbálták úgy kezelni a helyzetet, hogy ne zárják ki a romákat a községnek, a falunak az életéből, bármilyen szinten.
Tudunk-e arra példát, esett tanulmányt hozni, amikor nem sikerül ez a fajta békéltetési, vagy pedig együttélési modell, mert ez, amit eddig hallottunk, ez egy sikertörténet volt, itt azért volt hagyománya az együttélésnek, az együttműködésnek, és nem is alakult ki krízishelyzet. Mi történik akkor, ha kialakul egy krízishelyzet, és alapvetően gazdasági problémák, az, hogy nincs munka, lopások történnek, stb. Átváltanak etnikai feszültségek, és már mindegy lesz, hogy ki mit csinált, ha egyszer bizonyos etnikumhoz tartozik, akkor ellenséggé válik.
Igen, hát az előző két példa is alapvetően ebből a helyzetből indult ki, tehát a szegény vidék, vagy szegénynek tekinthető vidék elég nagy távolságra a nagy városi központoktól. Gyakorlatilag ipar nem létezik, mezőgazdaság gyenge, alig van befektetés, tehát úgy a romák, mint a román vagy a magyar lakosság a munkanélküliséggel küzd. Ugyanez jellemző például az alcsíki, a harkitai megyei terepekre is, ahol voltam, ahol több konfliktus is kialakult, vagy a Brassó megyében például. Tehát a gazdasági szempontból, hogyha így a makrostrukturális kontextus nézzük, akkor hasonlóak a helyzetek. Ahol konfliktusok voltak, tehát a feszültségek átalakultak nyílt konfliktussá, hát a helyi aktoroknak a közbeavatkozása, vagy a közben nem avatkozása volt az, ami döntő volt.
Lehet-e egy helyzet rosszabb? Meddig romolhat? Például a gazdasági izoláció.
Hát az, hogy meddig romolhat, azt nem nyilatkoznék, mert remélhetőleg senkinek sem érdekel, hogy hagyják, hogy egy eleve rossz helyzet tovább romoljon. Mindig van valamilyen megoldás. Biztos, hogy optimista vagyok ilyen szempontból, mert ugye láttam a példákat, ahol sikerült kilábalni egy rossz helyzetből. Akkor nagyon rossz a helyzet, amikor azok a szereplők, azok az aktorok, akiknek még ha kevés erőforrásuk is van, de azt a keveset sem tudják úgy mobilizálni és úgy arra fordítani, hogy ne csak egy bizonyos réteg, vagy ne csak egy bizonyos közösség profitáljon ebből, hanem a teljes közösség. És az az érzésem, hogy néhol ezt nem veszik figyelembe, tehát néhol ahelyett, hogy a hosszabb távú a pozitív hasznokra figyelnének, és azt olyan típusú lépéseket vagy beavatkozásokat tennének, aminek nincs rövid távon látható eredménye, inkább a hosszú távra kéne fókuszáljanak. Rövid távon az történik, ami a konfliktusos községekben, falvakban történt, hogy anélkül, hogy megvizsgálnák, hogy mi áll tulajdonképpen a konfliktus hátterében, mi volt az oka, ahelyett az éppen a pillanat helyzetre fókuszálnak, ami sokszor téves, mert abban a helyzetben jutatják magukat, hogy összetévesztik az okot az okozattal. Kevesen értelmezik magát a konfliktust, vagy a feszültséget.
Ezt próbáljuk meg egy példával megmagyarázni.
Hát például az alcsíki, vagy a Brassó megyei konfliktusok, de több országszinten több ilyen típusú konfliktus történt, ahol eleve interetnikus konfliktusként értelmeztek egy szituációt. De hogyha alaposabban utána néztek volna, tehát megnézték volna a hely történetet, a közösségeknek a történetét, a tágabb gazdasági, társadalmi kontextust, akkor valószínűleg, hogy nem arra a következtetésre jutottak volna, hogy ez interetnikus konfliktus volt, és innen aztán több irányba indulhatnak az értelmezések, a rasszizmus, a diszkrimináció, vagy a gazdasági strukturális magyarázat, hanem ennél összetettebb képet kapnának, és valószínűleg rájönnének arra, hogy az az eset, ami a nyílt konfliktust kiváltotta, annak az oka nem az, hogy a romák loptak a többségiektől, vagy a többségiek annyira utálják a helyi romákat, hogy kézbe kellett vegyék a dolgok megoldását. A helynek, magának, a kisebb régiónak a helyzete olyan, hogy arra kéne figyelni, hogy azt javítani. Tehát a helyi erőforrásokat úgy megmozgatni, hogy megelőzzék ezeket az eseteket, mert megtörténhet, hogy lopások történnek, de annak is megvan az oka, hogy miért történnek. Sok helyen ugye a tulajdonviszonyok nincsenek rendezve, sok helyen a minimális infrastruktúra hiányzik a szegregált roma telepekről, és akár az is megtörténhet, hogy ha ezeket elkezdik rendezni helyi szinten, ami az eddigi példákból kiindulva tehát minimális erőfeszítést igényel, akkor megelőzhetőek lennének a konfliktusoknak egy része.
A tegnapi és a mai beszélgetés, tehát amit Fosztó Lászlóval, meg ma, amit Tomas Stefániával folytatok, mindkettő egy nagyon fontos üzenetet fogalmaz meg számomra, ha jól értem, hogy mindig elindul a beszélgetés, elég reménytelen beszélgetés az úgynevezett roma integrációval kapcsolatban, amit ki így értelmez, ki úgy értelmez, de a nagy többség ennek sikerében nem bízik. És az általános elképzelés az, hogy egy célzott csoportot valahogy szervezetten valamilyen irányba kéne terelni, mozdítani, oktatást biztosítani, valamilyen foglalkoztatást. Ez általában az alapvető cél. És most a gyergyói konfliktus után is, és a beszélgetéseink során is úgy látom, hogy itt egy általános integrációs elképzelésre van szó, elképzelésre lehetne szükség nem egy csoportnak, hanem egy teljes közösségnek, hogy a romák és a nem romák közötti konfliktusok tulajdonképpen a teljes közösség infrastruktúrális, gazdasági, közösség fejlesztési problémáit jelzik. Hogy lehet-e egy ilyen általános integrációról beszélni? Jól érzékelem én ezt? Hogy teljes rehabilitáció kell?
Igen, az én személyes véleményem az, hogy integráltan kell nézni a helyi viszonyokat és a beavatkozásokat is, mert arra volt példa, hogyha célzottan, tehát csoportcélzatú beavatkozások történtek, akkor annak voltak nem vár negatív következményei. Tehát nem mindig nem mindig mondható sikeresnek a célzott a beavatkozás. De hogyha úgy vesszük, hogy egy falu, vagy egy község, vagy egy kis régió az egy közösség, ahol a különböző típusú csoportok élnek, fiatalok, idősebbek, romák, magyarok, románok, csehek, szlovákok, stb. A sort lehet sorolni végtelenül, nem feltétlenül a megélhetés, a társadalmi kohézió, az együttélés nem feltétlenül ezektől a kategóriáktól függ, hanem attól, hogy mindenki mit tud hozzátenni ahhoz, hogy annak a helynek jó legyen. És ezért például, amit nem elfelejtettem említeni eddig, hogy az erőfitoktatás soha nem vezetett pozitív eredményekhez. A ország részéről, se az intézmények részéről.
Tehát olyan nem volt, hogy kialakuljon egy konfliktus góc, és akkor ott valaki, ahogy mondani szokás, a köznyelven rendet tett, erőt mutatott fel, és onnantól kezdve jól működtek a dolgok, és nem volt több ok arra, hogy szembe kerüljenek egymással emberek és közössége.
Hát nem. Na, azokon a településeken, ahol én voltam, ott sajnos például a rendőri csendőri vagy katonai jelenlét egyáltalán nem segített abban, hogy a kapcsolatok javuljanak, sőt, bár valószínűleg, hogy a konfliktust okozó eseteknek a száma csökkent, amire szoktak hivatkozni, de ez nem azt jelenti, hogy a csoportok közötti együttműködés javult. Sőt, megtörténhet, hogy a társadalmi távolság csak nőtt köztük, és a sztereotipizáló hozzáállás.
Tehát megkezdődött a következő problémák újratermelése, ha még nem is látszik ez a jelenben, vagy a közeljövőben, de hogy itt újra elkezd ilyenkor izzani a parázs.
Igen, és a helyiek felszokták tenni azt a kérdést, hogy mi fog történni azután, miután kivonul az autoritás a településről. Tehát akkor úgy érzik, hogy ők magukra maradtak, és sajnos nem tudják, hogyan kezeljék ezeket a helyzeteket sokszor, gondolom, de na, remélem, hogy vannak ennél pozitívabb helyzetek is.
Hamarosan megismételjük az Értsünk szót adásában a Bódis Krisztával és Láng Judittal készített interjúinkat. Ők olyan szociális feladatot látó szakemberek, akik különböző válságövezetekbe költöztek be, például Ózdra Magyarországon, ami egy sokszorosan elmaradott környék, és ott elindítottak egy hosszú távú rehabilitációs, integrációs programot, és ennek immár látszanak az eredményei is, úgyhogy arra biztatom a hallgatóinkat, hogy kövessék az Értsünk szót sorozatát. Itt, amit látok a környékünkön, az egy visszatérő illúzió. Marosvásárhelyen is volt erre példa, Sepsiszentgyörgyön is volt erre példa, az eklatáns példa az Nagybánya, ahol azt gondolja az önkormányzat, vagy bármilyen más aktor, aki ilyenkor beszokott avatkozni, hogyha elköltöznek ezek a problémás elemek, ahogy fogalmazni szokás, hogyha sikerül elérni, hogy ne legyenek jelen azok az emberek, akik körül konfliktus alakul ki, akkor megoldódik a probléma. Lehet-e ebben bízni? Nem a morális részével, vagy a jogi részével szeretném, ha foglalkoznánk, hogy akkor szabad-e arra kényszeríteni embereket, hogy elhagyják a lakhelyüket, vagy az élethelyüket, hanem hogy elérhető-e az, hogy a probléma kezelése nélkül ne termelődjön újra egy ilyen konfliktus góc, csak azért, mert éppen aktuálisan nincsenek ott emberek.
Hát nem hiszem, ez egy remélhetőleg ez egy nagyon elméleti kérdés.
De nagyon gyakorlatias, tehát hogy azt látni, hogy a városok határában megtelepednek emberek, akiknek nincs birtok, vagy falvak határában nincs birtokviszonya, házat építenek fel, vagy valamilyen lakóhelységet, nincsenek személyi irataik, ugye azért több ezer olyan ember, 100 000 ember él Romániában, akiknek egyáltalán nincsenek személyi oktványai, nincsenek beoltva, nem létező állampolgárai ennek az országnak, és ilyenkor az az általános gyakorlat, nagyon sokszor tapasztalható gyakorlat, hogy a valamilyen módszerrel arra kényszerítik ezeket az embereket, hogy költözzenek el, menjenek el. Igen, ám, csak hogy a telep, a szegénység az ott van, a infrastruktúra hiány ott van, a város, a periféria ugyanúgy működik, és ha nem ezek az emberek, akkor más lakói a városnak fognak ugyanolyan nehéz körülmények között tengődni, mert hogy a strukturális változás nincs a szándék mögött.
Igen, sajnos sokkal több ilyen főleg városi környezet van, ahol ezt láthatjuk, és ezt sokkal nehezebb a városon kezelni ezeket a dolgokat, de nem lehet itt sem. Tehát nagyobb mértékben, de ugyanazokat a lépéseket kéne tenni, mint a rurális környezetben. Annyira nem vagyok szakértő a városi terepeken, tehát jobban ismerem a rurális környezetet, de a szüke környezetemben is itten, ahol élek, Kolozsváron itt is éppen van egy ilyen helyzet, a patoréti romáknak a helyzete. A visszaköltöztetések, a kilakoltatások soha nem vezettek, az eddigi tapasztalat szerint nem vezettek egy jó eredményre, mivel hogy nem lehet csoportokat megmozgatni úgy akaratuk ellenére. Nem lehet akár visszaköltöztet az eredeti, vagy az eredeti lakhelyükre, vagy onnan jöttek, mivel hogy annak is megvan az oka, hogy onnan miért kellett elmenjenek. Tehát, hogyha a kiinduló településen nem oldották meg a problémákat, akkor az a módszer, hogy oda visszaköltöztetjük, az nem old meg semmit, sőt, súlyosbítja a helyzetet. Erre volt például Brassó megyében, hogy a Brassó nagy erőket mozgatott meg, hogy úgymond idézőjelben megtisztítsa a várost a környező falvakból beáramló romáktól. És ez ahhoz oda vezetett, hogy a környező falvakban nem csak hogy feszültségek alakultak ki, hanem konfliktusok. Ez lett az egyik kimenetele annak, hogyha ilyen módszerekkel próbálja a város megoldani az ő területére beköltöző nagyobb számú romák helyzetét. Viszont hogyha egy másik irányba próbál elmozdulni, hogy integrálja őket, akkor már több problémával szembesül, viszont inkább megoldhatóak azok a problémák, mint az első variáns.
És ilyen banális kérdésekhez jutunk, hogy mi kell ahhoz, hogy valakinek személyi száma, születési bizonyítványa legyen, hogy oltást tudjon kapni, hogyha már van egyfajta identitása, akkor onnantól kezdve lehet gondolkozni, hogy milyen juttatások járnak neki, mi nem jár neki, el lehet érni azt, hogy legyen iskolai, óvodai oktatás. Mindenképpen van előre lépés. Tomas Stefániának megköszönöm, hogy a vendégünk volt. Nagyon remélem, hogy az ő gazdasági és konfliktus kutatásairól is sokat hallunk még, és aki teheti, utána olvas nekik, és azt is remélem, hogy folytatódik a sorozatunk, és tovább sikerül konkretizálni, hogy hogyan lehet kezelni ezt a most elviselhetetlennek tűnő, sokak számára elviselhetetlennek tűnő gyergyói helyzetet. Így messziről mondhatom-e azt, hogy mire számít, hogy oldódhat-e, hogy van-e kiút ebből?
Igen, van kiút. Van kiút, de egy tágabb összefogásra van szükség helyi szinten. Tehát olyan értelemben, hogy a felek, a szereplők le kell üljenek egymással tárgyalni, beszélgetni, és közös megnevezni a problémákat konkrétan, akár egy listát írni, mind a két oldalról, és ezt ezekre különböző típusú megoldásokat találni. Tehát azt hiszem, hogy ilyen esetekben nem árt egy mediátornak a jelenléte, aki ismeri a helyi viszonyokat, többé-kevésbé ismeri a helyi történetet, fel tudja mérni az erőforrásokat, meg tudják oldani azt, hogy a különböző intézmények, a különböző közösségeknek a képviselői leüljenek, és ténylegesen problémacentrikusan beszéljenek. Mármint problémacentrikusan nem olyan értelemben, hogy a problematikus, a konfliktusokra koncentráljanak, hanem arra, hogy azt azonosítsák, azokat a területeket azonosítsák, ahol hiányok vannak, ahol lehetne javítani dolgokon, kezdve az infrastruktúrától, a munkahelyek számának a növelése, vagy a különböző pályázati lehetőségek, mert azokat is ki lehetne használni.
Hát egyelőre most szó szerint és átvitt értelemben is a tűzoltásnál tartunk. vannak szakértői ezeknek a konfliktusoknak és ezeknek a közösségi problémáknak. Remélem, hogy ők is megjelennek a terepen, és lehet rájuk számítani. Mm-hmm. És remélem, hogy nem csak Gyergyón belül lesz egy általános összefogás, hanem egy szélesebb körű erdélyi összefogás lesz, akár Gyergyóért, akár hasonló válságban lévő övezetekért. Egyrészt azért, mert sehol sem harapózhat el ez az ilyen természetű probléma, másrészt azért, mert megérdemlik ezek a történelmi vidékeink az odafigyelést és a szolidaritást. Tomas Stefánia, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm.